Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
A reménytelennek tűnő élethelyzetekből mutatnak kiutat a Lélektől Lélekig fesztivál programjai Veszprémben április 15-e és 19-e között. A rendezvényen az előadások mellett divat bemutató kiállítás, az alkotókkal beszélgetések és filmvetítés is várja az érdeklődőket. A Veszprémi Petőfi Színház szervezésében megvalósuló fesztivál nyitó programja a Holt Költők Társasága című előadás lesz, Ober Frank Pál rendezésében, amelyet az alkotókkal folytatott feldolgozó beszélgetés követ. Április 16-án csütörtökön a színház előtti téren divat bemutatót tartanak, amely az Elfogadás örök divat címet viseli. A modellek mások mellett a színház társulatának kihívással élő tagjai lesznek. Este a Nagyszínházban Florian Zeller a Fiú című drámáját láthatja a közönség. Április 17-én pénteken kiállítás megnyitó és beszélgetés részesei lehetnek a látogatók Mindent vagy semmit címmel Kellerné Egressy Zsuzsanna, kreatív vezető, a színház előcsarnokában Esztergályos Cecília színművésszel beszélget a művésznő saját kerámiai és festményei között. Az esti nyitógálán a színház művészei a Petőfi Ifi Akadémia növendékeivel, Veszprémi táncegyesületek és ismert hazai előadók, köztük Király Viktor énekes színpadra lépésével folytatódik. A nagy színpadon a Trapézon Tülben című előadás várja a közönséget, Őze Áron rendezésében a Jászai Mari Fedáksári és Honti Hanna sorsa ihlette előadás az asszonyi sorsról szól, a maga megpróbáltatásaival. Április 18-án szombaton délelőtt a Latinovics Bújtor játékszínben az Ítélőszék című előadás kerül színre, amelynek szereplői börtönbüntetésüket töltő nők. Délután a nagy színpadon a Kérem a következőt, Dr. Bubó című mesejátékot láthatják a gyerekek. A délutáni program kínálatban szerepel a Volt egy fiú, Szécsi Pál 80 című előadás Keller János színművész előadásában. Este a lengyelországi Lublinból érkező, kihívásokkal élőkből álló társulat, a Teatroterapia Lubelska új produkciója, az Én Kaspar kerül színre. Április 19-én vasárnap a fesztivál utolsó napjának programja a Színház Lélektől Lélekig címet viselő filmjének bemutatásával kezdődik, amely a Veszprémi Petőfi Színház esélyegyenlőségi programját tárja a nézők elé. Ezt követően kerül sor a Hit Erő Akarat című életút beszélgetésre, amelynek résztvevői kihívással élő művészek lesznek. Délután a nagy színpadon a Védőháló című darabot mutatják be Albert Zsófi színművésznő előadásában. A fesztivált Martin Sherman Rose című monodrámája zárja a Latinovics Bújtor játékszínben, amely a túlélésről szolgál Attila Csaba rendezésében. A monodrámában Soltis Eleonóra színművészt láthatja a közönség.
Film.
Március 19-én mutatják be Budapesten Fabricius Gábor legújabb dokumentumfilmjét a Z-generációról. Közönség találkozóval egybekötött vetítéssel mutatják be a Toldi moziban a Profécia című filmet. A Profécia fiatal magyarok személyes vallomásain keresztül mutatja be egy nemzedék útkeresését. A 20 éves résztvevők egy tábortűz körül beszélgetnek identitásról, jövőképről, félelmekről, nemi szerepekről, drogokról, halálról, gyermekvállalásról és transzgenerációs traumákról. A megszólalók történetein keresztül engednek betekintést belső világokba. Az alkotás a Colorado Fesztivál idején született, és 5 éjszakán át rögzített beszélgetések adják az alapját. A dokumentumfilm egyszerre szól a Z-generáció tagjaihoz és az idősebb korosztályhoz, utóbbiak számára lehetőséget kínálva arra, hogy jobban megértsék a fiatalok világképét. A film központi kérdése a kimondhatóság határa, mi az, amit egy fiatal nyíltan megfogalmazhat, és mi az, amit inkább magában tart egy olyan közéleti légkörben, ahol az eltérő vélemény kifejezése nem mindig kockázatmentes. Az alkotás ezt a feszültséget teszi láthatóvá, miközben teret ad a generáció tagjainak, hogy megszakítás nélkül beszéljenek saját tapasztalataikról. A Z-generáció tagjai fiatal felnőttek, a következő időszak vezetői, véleményvezérei, ők maguk a jövő, idézi a közlemény Fabricius Gábor rendezőt, aki alkotótársaival arra volt kíváncsi, hogy milyen problémákkal küzdenek a fiatalok, és milyen jövőt szeretnének építeni. A profécia először a 45. magyar filmszemlé mutatkozott be, a márciusi első nyilvános vetítés után a Toldi mozi rendszeresen műsorra tűzi majd a dokumentumfilmet.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Varázslatos tulipánkertek, ahova nem csak a színpompás virágokért érdemes érkezni. Tulipán szület Mária kálnokon. A kálnoki levendulás és tulipán farmon nem kevesebb, mint 120 000 30 különböző színű tulipánnak járhatunk a csodájára. A Szigetkös szívében megrendezett Szedd magad napok során a különféle színű és fajtájú tulipánok között szemezgethetünk, és ha ez még nem volna elég, több ezer nárcisz és jácint szépségében is gyönyörködhetünk. Mária kálnokra nem csak a tulipánok miatt érdemes ellátogatni. Az apró településhez legendás gyógyulások fűződnek. Az egyik legismertebb legenda úgy tartja, hogy a törökök elől menekülő magyar seregek a Mária kálnok határában található forrásnál pihentek meg. Sebeiket a forrás vízzel tisztították meg, amelyek csodával határos módon azonnal begyógyultak. A környéken továbbá remek bicikliutakat is találunk, például szuperkerékpárút vezet Mosonmagyaróvárról Mária kálnokra, de Halászi felül is érkezhetünk két keréken. Varázslatos tulipánmezők a déli parti Kőröshegyen. A Balaton déli partján található csodavilág nem csak levendulában bajnok, ősszel remek programok, palánta és tulipánhagyma vásár, tavasszal pedig tulipánszüret vár. Ez utóbbi program keretében közel 500 000 tulipán között andaloghatunk, fotózkodhatunk és ámulhatunk, bámulhatunk, de talán ami a legjobb az egészben, magunk is szedhetünk az illatozó virágokból. Családi Szedd magad tulipánszüret a Decsi szőlőhegyen. A színpompás, illatozó tulipánok mellett nárciszt és jácintot is szedhetünk a tavaszi csokrunkba. A Tulip Gardennek Decsen kívül még 9 hazai tulipános kertet köszönhetünk, többek között találunk Csákváron, a Dunakanyarban és a Tiszatónál is káprázatos virágmezőket. A bálványosi kincsek völgyében nem akármilyen virágmezőkkel találkozhatunk tavasz derekán. Találunk itt bokrokból álló labirintust, színárnyalat szerint ültetett tulipán mandalákat, 250 különböző fajtából álló gyümölcsfaültetvényt, levendulamezőket, áprilisban pedig kezdődik a tavasz egyik sztárjának, a tulipánnak szüretelése.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Anyának nem volt ideje szeretni, nagymama nem mert, te pedig csak így voltál képes. Ez Helga leltára azokról, akiket valaha is közel érezhetett magához. Zoltán Tamás regényének hőse azt gondolhatta, az élete révbeért van, jó munkája, pazarháza és igazán vonzó párja, aki menő ügyvéd. Aztán egy reggel a kórházban ébred, és amikor végre hazatérhet az otthonába, ahol 92 pár tűsarkú és több száz köbméternyi nyomasztó emlék várja, magára zárja az ajtót, és hagyja, hogy egyre mélyebbre sodorják a gondolatai. Gyerekkora és a közelmúlt árnyai közt bolyong, és hosszú ideig képtelen elhagyni a lakást. Zoltán Tamással beszélgetünk most, akiről megtudtam, hogy terapeuta, ezért próbálok számos a regényben megjelenő jelenség probléma mögé nézni.
Tulajdonképpen ez a regény egy traumanapló. Maga a főszereplő, bizonyos Kunvári Helga meséli el az ő történetét. Egyrészt egy évet, ami vele történik egy bizonyos baleset után, másrészt visszaemlékszik az ő gyerekkorára is.
Ez a lány a szeretetet nem nagyon ismeri, vagy hát azt a szeretetet, ami az embert gazdagítja, vagy ami segít az életben eligazodni. Engem nagyon elgondolkodtatott, hogy vajon mi mindent hozunk Magyarországon az előző generációkból. Szóval ez, én nagyon tipikusnak éreztem a nagymamát is, ezt a vidéki nagymamát a mély vallásosságával, és ezt az anyát is, aki dolgozott, robotolt, férj nélkül, stb. Mesél róluk.
Ha megnézed ezt a regényt, itt 7 nő igazából a főszereplő, akik a fókuszban állnak. Van, aki csak egy-egy jelenet erejéig tűnik fel, és igazából mind a 7 nő áldozati mintázatban vergődik, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Van, akinek van arra lehetősége, hogy kitörjön ebből a kalitkából, ugye a borítón is egy kalitka látható, egy madárkalitka. Van, aki saját magát zárja be, van, aki ott tök jól érzi magát, és erre berendezkedik számára, ez komfortos. Ugye van egy Gabi nevű szereplő, neki igazából nincs saját élete, ő mindig valakiért dolgozik, valakiért aggódik, valakit kiszolgál, tehát ő ez a fajta áldozat. Igen, hát mindannyian hozunk magunkkal csomagokat a családi mintázatok kapcsán. Az, hogy itt ez mennyire tipikusan magyar regény, vagy mennyire nem, érdekes, most Angliában élő ismerőseim olvasták el, szó volt arról, hogy esetleg ott lefordítják, és azt mondták, hogy igazából, hogyha a keresztneveket angol nevekre cserélnénk, akkor abszolút megállja a helyét, hiszen itt ugye, ahol a nagymama él, ez egy pici borsodi falu, szándékosan nem neveztem néven, nem létező, tehát ez egy tök fiktív falu. Tehát, hogy ez akár Angliában is megtörténhetne ennek a bizonyos nagymamának, ugye ő túlélte a második világháborút, szinte mindenkit elveszített, aki közel állt hozzá, és ettől megkérgesedett a lelke, és már nem mer szeretni. Tehát amikor Helga 15 évesen belép az ő életébe, nem meri szeretni, mert abban van, hogy mindenkit elveszít, akit szeret. Egyetlen egy dologba tud kapaszkodni, az az istenhit. Tehát ettől van, hogy ő folyamatosan a templomban üldögél, de közben meg azért a szellemekben is tud hinni. És az ő lánya, aki Helga anyukája, hát ő is túl van egy váláson, és igazából ő sem akar ragaszkodni már senkihez. Ez a manapság is van.
Azért az egy nagyon komoly kulturális sok, ahogy Helgának Budapestről abba a pici faluba kell költöznie, ahol maximum postás kisasszony lehet.
Ez a kislány ugye a Király utcában nőtt föl, Budapest belvárosában, és hiába nem éltek nagy társasági életet, tehát ők nem egy ilyen dúsgazdag család, de hát amit az ő gyerekkorában látunk, az, hogy anyukával kimegy a ligetbe akár, tehát hogy ő budapesti. Persze, hogy ez olyan, mintha ha téged vagy engem egy másik bolygóra áttennénk. És egy 15 éves kislány, főleg úgy, hogy előtte őt egy elég komoly trauma éri, kiszakítva egy olyan idős asszonnyal kerül egy fedél alá, akit előtte nagyon ritkán látott. Tehát nem is volt köztük igazi kapcsolat. Ami álmai lennének, egy 15 éves kislány tele van álmokkal meg vágyakkal, az egy ilyen vágással, egy ollóvágással így hirtelen megszűnik, és azzal szembesül, hogy hát akkor ő ott majd a postás legény felesége lesz. Ez is egy ilyen kettősség ebben a regényben, hogy a nagymama egyrészt szinte már felnőttként kezeli őt, tehát már beszél arról, hogy kihez kell majd feleségül mennie, de közben meg mesekönyveket ad a kezébe, tehát hogy fogalma nincs arról, hogy a 15 éves lányban mi zajlik le, nem engedi őt akár moziba, vagy bárhova, és hogy például gimnáziumba sem engedi, hanem ott egy helyi postás szakközépiskolába kell majd járni ennek a lánykának.
Maga a regény úgy kezdődik, hogy Helga felébred egy baleset után, fogalma nincs, hogy mi történt, és azt megtudjuk róla, hogy ő egy nagyon jól szituált nő, akinek úgy egyébként eddig sinem volt az élete, utazgatott, szóval, hogy egy ilyen fényűző életet élt, és azért gondoltam,
nem
hogy kezdjük itt.
Nem feltétlenül a saját erejéből.
Az aztán kiderül, igen. De azért mégiscsak eljutott idáig.
Ez is szándékos volt, hogy a kis borsodi faluból eljutott 36 éves, amikor találkozunk vele ebben a regényben, és akkor Solymáron él egy luxus hatalmas házban. Az első oldalon kiderül, hogy eredetileg ketten ültek abban az autóban szilveszter éjszaka, az ő párjával, de hát csak ő fekszik a kórházban, mert ugye párja ott maradt, ebben a balesetben meghalt. És hát itt az első kérdés, hogy vajon egy ilyen nőt, ez is publikus, hogy ő egy trendi lakberendező lett Budapesten, hogy egy ennyire sikeres, trendi csajt, hogy lehet, hogy azok alatt, a napok alatt, amíg ő a kórházban fekszik, és nem igazán tud megmozdulni sem, hogy lehet az, hogy őt senki sem keresi, senki sem látogatja meg a kórházban, senki sem hívja telefonon, hogy ez vajon mitől van. És szerintem innen indult be az olvasókban is a már, akik eddig elolvasták a kérdés, hogy hát itt akkor valamit nem jól csinált ez a nő. Miért van az, hogyha ő ennyire sikeres, és tök boldogan él a párjával, akkor ott valami mégiscsak erre a címre utalhat, hogy ő lehet, hogy szerethetetlen.
Helga számára lényegében, amikor egyedül marad, tehát föl kell épülnie a gyászból, a balesetből. Úgy tűnik, hogy korábban föl sem merült, hogy igazából nincsen valódi kapcsolat az Ivánon kívül.
Hát Andi, ha látod, ugye ez egy monológ, de ő végig Ivánhoz, igen, beszél, tehát neki meséli el, hogy most nem tudok felkelni az ágyból, vagy most két lépéssel tovább jutottam már, tehát ő végig abban él, hogy az ő társa Iván ott van mellette. Most nem véletlenül nem azt az kifejezést használom, hogy férje, mert ennek fontossága lesz, hogy ők nem házasodtak össze tulajdonképpen. Valamiért, ki tudja miért. Szóval, hogy végig Ivánhoz beszél, És neki most sincs arra ingerenciája, hogy ő nyisson az emberek felé. Hát látod, hogy ő magától senkit sem hív fel. Néha megjelenik nála ez a bejárónő, nála, nem tudom, 15-tel idősebb erdélyi asszony jön, megy ott ebben a luxusházban. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy Helgának igénye van arra, hogy legyenek körülötte emberek. Másrészt ő továbbra is Ivánnal kell, és Ivánnal fekszik, aki közben fejben. Már nem él. Persze, persze.
Mennyire pontos az, ahogyan leírtad ezt a pánik betegséget, ami erőt vesz rajta?
Én azt gondolom, hogy erre nagyon odafigyeltem, hogy hiteles legyen. A tünetek is, hát ezek tipikusak persze, hát ilyet azért sokat láttam az elmúlt 20 év alatt, hogy milyen szinten tud leépülni az ember. Az elárulható, hogy ő is belecsúszik egy függőségbe, mivel nem tud kilépni a házból, ugye az interneten kezd rendelni teljesen haszontalan vackokat, és arra is odafigyeltem, hogy ne legyen ilyen meseszerű, hogy egy csettintésre ő majd kijut ebből a házból, vagy az is érdekes lehet, ahogy a kommunikációja változik. Tehát ahogy egyre inkább bezárja magát az elméjébe, hiába jelenik meg ez a bizonyos házvezetőnő, vele is egyre keményebben kezd beszélni, hiszen megint előjön az a fajta mintázat, amit a nagymamától hozott, vagy amikor megjelenik ott, majd valaki ebben a házban, akkor sem nem akar ő elköteleződni senkihez, barátilag sem. És ő nem csak az emlékeiben kutat, de a házban is kutat. És hát ott megtalál olyan dolgokat, olyan tárgyakat is, ami az egész múltját átírja és fölülírja. Valaki azt mondta nekem, hogy ő az elején, ahogy elkezdte olvasni, azt hitte, hogy ebből majd egy thriller lesz.
Én is azt hittem.
És én visszakérdeztem, hogy szerinted mi lehet annál dermesztőbb, amikor te be vagy zárva egy lakásba, kijöhetnél, de nem tudsz, és minden egyes szekrényajtó mögött egy újabb mumus van. És pont azzal szembesít, hogy azok az emberek, akik eddig körülötted voltak, akik a te életedet jelentették, szép lassan kiderül, hogy vagy hazudtak neked, vagy mást gondoltak rólad. Szerintem annál dermesztőbb dolog nem lehet, hogy minden nap szembesülsz valamivel a múltadból, és ez jó megijeszt téged.
Zoltán Tamással beszélgettem Szerethetetlen című regényéről, amely a Dopamin kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a több mint fél órás változatát meghallgathatjátok a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján, ott számos izgalmas dolog kiderül még erről a történetről.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.